Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked ezért az ünnepért. Köszönjük neked, hogy fel akarod emelni lelkünket, fel akarsz tölteni, meg akarsz tölteni bennünket a te szent lelkeddel, áldásaiddal. És köszönjük neked, hogy most rád figyelhetünk, arra is kérünk, hogy a te igéden keresztül, ahogy már az énekekben, vagy a bizonyságtételben, a szívünkre, a lelkünkhöz értél, kérlek, hogy tedd ezt a te igéden keresztül is, és az úrvacsorában is majd a te szent lelked által. Kérünk, hogy így jöjj közénk, és hadd éljük meg mi is most is a pünkösdi csodát. Amen. Isten igét az apostolok cselekedeteiből olvasom az első fejezet 6-tól a 8. versekig. Amikor együtt voltak, mármint a tanítványok Jézussal, megkérdezték tőle: Uram, nem, de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek. Mire ő azt válaszolta: nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld végső határáig. Foglaljunk helyet, testvérek! Az előbb kiemeltem a pünkösdi történet előkészítését, ahogy Jézus megígéri majd a pünkösdi eseményeket, és most egy másik igével szeretném ezt összefoglalni, és igazából ez alapján szeretnék most szólni hozzátok. Pál apostol írja ezt korintusi gyülekezetnek a 4. fejezet 20. versében: mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Hadd kezdjem azzal az ige hirdetését, hogy bár én nem voltam ott, de hallottam egy lelkész konferenciáról, amikor azok a meghívott előadók, akik majd beszéltek a többieknek, azt gondolták, azt találták ki, hogy úgy tartanak maguknak minden reggel áhítatot, hogy ki elmegy egy fél órát az igével, elhúzódik egy fa alá, vagy valami csendes helyre, és aztán összejönnek, és megbeszélik, hogy kinek mit mondott Isten aznap, és ez volt az áhítat. És akkor mindenki mondta, hogy ő mit értett meg, ő mit kapott, és egyik lelkészhez odaért a sor, és néhány másodperc teljes letaglózott csönddel kezdte, és azt mondta neki: Isten ma engem tolvajnak nevezett. És olvasta az igét a Róma 2.21-ből, hogy aki azt hirdeted, ne lopj, lopsz. És azt mondta ez a lelkész: teljesen lesújtott engem Isten, mert tudtommal nem szoktam lopni senkitől és semmit. És amikor mondta ezt, hogy Isten megérintette, azt mondta, hogy ha csak nem elloptam az én savanyú ábrázatommal a ti jókedveteket, nem tudok róla, hogy lopnék bárkitől bármit, de az Isten ma engem tolvajnak nevezett. És azért mondom ezt, mert olyan érdekes, hogy így olvassa valaki az igét. És bár csak mi is így hallanánk, és ilyen erővel szólna nekünk ma ez, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem átsiklunk felette, hogy én kipipálom magamról, hogy nem vagyok tolvaj, hanem ha Isten annak nevez, akkor keresem, hogy mi ennek az oka. És ma azt mondja nekünk Isten, hogy nem beszédben áll az ő országa, hanem erőben. Gondolkoztam azon, illetve próbálok olykor gondolkozni, és lehet mások is vannak így, hogy miért olyan száraz, miért olyan fárasztó sokszor az, amit mondjuk egy gyülekezetben megélünk és csinálunk. Miért csak alig vannak itt emberek, akiket egyáltalán érdekel az, hogy valaki beszél nekik innen a szószékről. Miért olyan erőtlen ez az egész, hogyha az ige azt mondja, nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben? Egyszer azt mondta nekem a saját családból valaki, hogy ő azért nem megy templomba, mert olyan unalmas az neki, hogy a papok a szószékről beszélnek. Miért lehet unalmas az, amikor Isten országa erőben áll? És ahogy mára készültem, talán megleltem erre a választ. És azt kell mondjam, testvérek, hogy ez a mi hibánk, a mai keresztényeké, a mai gyülekezeté, mert lemondtunk a Szentlélekről. azért unalmas, azért száraz. Mert ma a Szentlélek helyébe állítja a keresztény egyház sok esetben a teológiát. Hogy értsük minden szavát a Bibliának, görögül, héberül, latinul, állítsuk azt nagy kontextusba, egyháztörténet, stb. És ebbe sehol nincs benne a Szentlélek. Azért, mert helyébe lépett az Isten igének és az erejének ma a pszichológus, helyébe lépett a modern technika, és sokan ezt fenn hangon hirdetik, hogy az erők ideje ma már elmúlt, ne is keressétek az egyházban sem, mert az apostolok idejével ez az egész kihalt. Ma már nincsen erő, ma már csak van a tudomány, meg a száraz ige hirdetése. De testvérek, ha igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az erők ideje elmúlt és lezárult az apostolok idejével, akkor az ige alapján, amit ott láttok kivetítve, is azt kell mondjam, hogy az Isten országa sincs ma már közöttünk. Mert az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És ha az erők ideje és az Isten országának ereje ma már nincs köztünk, és elmúlt, akkor bizony az Isten országa sem. És lehet, hogy ezt érezzük, ezt érzik sokan, akik azt gondolják, hogy milyen száraz, milyen unalmas az, ami ott megy manapság egy gyülekezetben. Ha nincs köztünk Isten ereje, nem nyilvánul meg, akkor érvelhetünk, akkor taníthatunk, tarthatunk bármilyen programokat, de testvérek, az, hogy kinek van igaza, azt az mutatja meg, hogy hol nyilvánul meg az Isten ereje. Bárki bármit taníthat, összefeszülhetnek tévéműsorba, vitatkozhatnak, de az igazság ott van, ahol az ige szerint megnyilvánul az Isten országának az ereje. Az mutatja meg, hogy kinek van igaza, hogy áradnak-e ott az Isten országának az erői a gyülekezetben és a hívőkön keresztül. Milyen erőkről beszélünk? Szeretném elmondani először is Pál apostolnál, hiszen ő írja ezeket a szavakat, hogy ő mit és hogyan tapasztalt. Először is ő maga megtapasztalta az Isten erejét, amikor a Bibliából ismerjük, hogy egy vad farizeusként arra tette fel az életét, hogy megöldökölje a keresztényeket, akik Jézust hirdetik. És a főpapoktól levelet és felhatalmazást kapott, hogy Jeruzsálemtől több 100 kilométerre messze Damaszkuszba is elmenjen, és ott is megölje azokat, akik már oda menekültek a gyilkolászások elől. És megy az ő kis csapatával, Pál apostol, és hirtelen nagy fényességként megjelenik számára Jézus, hallja a hangot, hogy miért üldözöl engem, és megvakultan esik le a lováról, és úgy kell bevezetni őt arra a helyre, ahova Isten mondja neki. És erre a megtérési élményére úgy utal vissza Pál apostol, hogy ott neki maga a Krisztus jelent meg. Az Isten országának az ereje. Egy ilyen farizeust, aki mögött ott állt a politika, ott állt a hatalom, felhatalmazással ment megölni mindenkit, szerintetek mi más állíthatta meg? Milyen fényesség lehet az, ami megállítja, leveri őt a lováról, és aztán úgy folytatja az életét pár nap múlva, hogy már nem megöli, hanem hirdeti a kereszténységet, hirdeti ezt a Krisztust. Sőt, mint akin magán keresztül mutatkoznak meg azok az erők, amelyek Jézuson is látszottak. Aztán ez a második dolog, amit megtapasztal Pál, hogy rajta keresztül is kezdenek és áradnak az Isten erői másokra. Csak néhány példát hadd hozzak. Talán ismeritek azt a történetet, ha nem, megpróbálom röviden összefoglalni, amikor egy Elimás nevű varázsló van ott az egyik helytartó és uralkodó udvarába, akinek Pál apostol hirdeti az evangéliumot. De ez az Elimás mindig megzavarja valamivel, mindig letéríti a helytartó szívét arról, hogy higgyen már végre az evangéliumnak. És akkor egyszer Pál apostol betelve Szentlélekkel, odafordul ehhez a varázslóhoz, és rászól, hogy verje meg őt az Isten vaksággal. És onnantól kezdve ez az ember megvakul, és többé már nem tud azzal foglalkozni, hogy a helytartó szívét térítse el, és mindenféle hazugságokat társítson Pál apostol ige hirdetése mellé, hanem a saját vakságával van elfoglalva. Isten adta neki ez az erőt. De sokkal több pozitív példát látunk. Amikor ott van Lisztrában, és lát egy béna embert, és ugyanazt megcselekszi ez a Pál apostol szent lélekkel betelve, amit Jézus is cselekedett, amikor itt járt a földön. A béna ember, aki nem tud járni születéseitől fogva, nem tanult meg gyerekként járni. Egyszer csak Pál apostol azt mondja, látom, van hited, a Jézus nevében kelj föl és járj. És ez az ember ott helyben föl kell, saját maga elviszi haza az ágyát. Isten ereje által, ami Pál apostolon keresztül árad ki. Egy kedvenc történetem, amikor Pál apostol Tróászban van, tanít fönt egy harmadik emeleti szobában, ott ül egy Eutikus nevű fiatal ember az ablakpárkányon, és azt írja a Biblia, hogy kicsit hosszúra nyúlt a tanítás, elbóbiskol ez az Eutikus, és ugye az ablakban, ha elbóbiskol valaki, hát kiesik a harmadik emeletről. Holtan találják ott lent. Aztán Pál apostol megszakítja a tanítást, lemegy, ráborul, imádkozik. Az a fiú magához tér, fölvezetik a szobába, és folytatnak mindent ugyanúgy, teljes természetességgel, mintha nem történt volna semmi. Egy halott gyermek, aki Isten ereje által meggyógyul és feltámad. És még egy utolsó példa, amikor Szilásszal ott ülnek a Filippi börtönben, lent a mélységben, és hát, hogyha valaki tudja, hogy milyen őrzés alá került valaki a római börtönbe, akit kivégzésre félretettek, hát annak nem kell, hogy nagyon ecseteljük, hogy mekkora csoda az, amikor kalodába zárt kezekkel, lábakkal, éjszaka elkezdik Isten dicsérni énekekkel. És így olvassuk, hogy megrendül az a hely, valami földrengés támadhatott, olyat küld Isten, amitől kinyílnak a bilincse, kinyílnak a börtönajtók. És amikor erre fölriad maga a börtönőr, mert ő is bóbiskolt valószínűleg, azt látja, bizonyára elszöktek a foglyok, hisz nyitva van minden, sötétség van, és a kardjába akar dőlni, amikor Pál apostol azt mondja, ne tégy kárt magadba, mindannyian itt vagyunk. De akkor is átélték az Isten erejét, hogy nyitva volt a kezükről, a lábukról a bilincs, nyitva volt a börtönajtó. Ő maga is érzi azt, hogy rajta keresztül árad az Isten ereje másokra. És a harmadik dolog Pállal kapcsolatban, milyen erőssé tette őt magát az Isten. Egy ugyanolyan törékeny embert, vagy ha lehet még törékenyebbet, mint mi vagyunk, mert azt olvassuk, hogy vézna is volt szegény, volt valami szembetegsége is, tehát emberileg egyáltalán nem egy vonzó és egy nagy daliás valakire gondoljunk. Ezt az embert egyszer megkövezik Lisztrában. És abban biztosak lehettek, hogy a zsidók, ha valakit megköveztek, azt nem hagyták ott élve. Megkövezik, meggyőződnek, hogy meghalt, elmennek, majd a tanítványai oda mennek, Pál apostol magához tér, és saját lábán bemegy a városba, és folytatja az ige hirdetést. Egy megkövezés után. De maga írja le a 2 Korintus 11-ben, majd olvassátok el, 5-ször kaptam 39 korbácsütést. Azért 39-et, mert a 41 az már halálos volt, és ha elszámolta volna valaki magát, akkor biztos belehal, aki elvileg nem halálbüntetést kapott. Tehát 5-ször verték a halál küszöbéig. Azt mondta, 3-szor bottal is, nem korbáccsal, bottal ugyanezt ezt megkapta. 3-szor szenvedett hajótörést, amikor éjjel és nappal a tengeren hánykolódott, nem tudva, mi lesz a sorsa. Folyamatos külső veszélyek nyomorgatták ezt az embert, ami valószínűleg egy erős, egy daliás embert is ledöntenének a lábáról, sőt, el is vinnének. Hogyan tudta ezt Pál apostol? Hát itt a válasz, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Miért olyan hatástalan akkor ma a kereszténység, testvérek? Valószínűleg ezért, mert elveszítettük a szent lelket valahol útközben. Ma már nem tartjuk olyan fontosnak, ma már nem érezzük olyan hangsúlyosnak, mint ahogy az első keresztények annak érezték, és fontos volt számukra. És ha azoknak fontos volt, akik Jézussal együtt éltek, jártak minden nap, akkor nekünk ne lenne, akik nem is ismerjük személyesen, nem is láttuk Jézust. Tanítunk, megmagyarázunk sok mindent, de ez az egyszerű tény, ez ma is áll és igaz, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Úgyhogy az Isten egyházának gyakorlatilag hadd mondjam így, hogy erőközlés lenne a feladata. Isten erejének a közlése, ami sehol másutt ebben a világban ma már nem lehet elérhető, és nem lenne elérhető, csak az ő népén keresztül, az egyházán keresztül, a hívő embereken keresztül. És hogyha még mi sem vagyunk ilyenek, ha mi is elveszítettük volna a Szent Lelket, akkor ugyan hová menjenek az emberek, ugyan hol találják meg az Istent. Az egyház lényege ez lenne ma is, 2000 év óta is. A misszió lényege ez lenne, testvére, hogy az Isten jelenlétét az egyház megtartsa, az erejét pedig a világ felé továbbítsa. Azokat az erőket, amiket Jézus is továbbított a mennyből az ő idejében, azokat az erőket, amit az apostolok továbbítottak, amikor Jézus már nem volt itt a földön, de elküldte a Szent Lelket, és a Szent Lélek betöltötte őket. És ezzel az erővel, nem a saját erejükkel, az Isten erejével szolgáltak tovább, és folytatták azt, amit Jézus elkezdett. Ma ugyanez lenne a feladat, testvérek. Soha sehol nem mondta azt Jézus, hogy a szavaikról ismerik majd meg őket. A szavaitokról ismernek meg titeket, hogy ti Krisztus tanítványai vagytok. Azt mondta Jézus, a gyümölcseikről ismerik meg az emberek. A gyümölcseinkről, hogy mi az, ami rajtunk keresztül árad. És testvérek, Pünkösd ünnepe pontosan ezt fejezi ki, hogy Isten ezt, hogy az ő erejét fenntartsa és tovább közölje erre a világra, ezt rajtunk keresztül akarja megvalósítani, a mai hívő embereken keresztül. És ha te az Istené vagy már, akkor pont rajtad keresztül. Be kell töltekezni Szent Lélekkel. Nem lehet őt tagadni, nem lehet őt félretenni, nem lehet azt mondani, hogy majd csinálunk helyette programokat, majd adunk ki helyette könyveket, tanításokat, vagy nagyon jó filmeket, ezek is fontosak. De a Szent Lelket semmivel sem tudjuk helyettesíteni. És hogyha ez nincs meg, az a nagy kérdés, vajon talál-e hitet Jézus, amikor eljön a Földön? Szerintem nem a hitetlenekről beszél ez az ige, hanem rólunk, hívőkről. Ott van-e még az a hit, amin keresztül az Isten működhetne ebben a világban, vagy már nincs? És hogyha ez nincs meg bennünk, akkor előáll ez a helyzet, amiről Jézus azt mondta, olyanokká leszünk, mint az ízét vesztett só. Semmire sem való, csak hogy kidobják, eltapossák az emberek. Ez egy nagyon komoly ítélet. Jézus részéről. Ha nincsen meg, közöttünk nincs meg, és nem működhet rajtunk keresztül Isten ereje, akkor vagy megtérünk ebből, és imádkozunk a Szent Lélekért, hogy Uram, add ezt vissza nekünk. És bocsáss meg, hogy év századokra félretettük ezt, és újra kezdjen el működni rajtunk keresztül, vagy vállaljuk az ítéletet. Uram, én nem akarom a Szent Lelket, nem megyek ennél tovább, arra való vagyok, hogy eltapossanak és kidobjanak. Lehetünk szimpatikusak, persze, Szentlélek nélkül is az embereknek, meg mint egyház, lehetünk szimpatikusak. Isten egyébként tud csodákat tenni rajtunk kívül is, de hadd mondjam azt, hogy bárki megtérhet ige hirdetés nélkül is az otthonában. Csak ez nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka. Hogyha azt gondoljuk, hogy engedetlenség az Istennel szemben, hogyha nem hirdetjük az igét, akkor miért gondoljuk azt, hogy azt viszont nem engedetlenség Istennel szemben, hogy csak beszédben áll az ő országa közöttünk, de nem erőben? Ugyanúgy várja ezt tőlünk, hogy mutatkozhassanak meg az Isten erői, a mennynek az erői rajtunk és a gyülekezeten keresztül, mint ahogy várja azt, hogy hirdessük az evangéliumot a hitetlen világnak. És hiszem azt, és tudom azt, hogy ma is szüksége van a hitetlen embereknek ugyanúgy meglátni Istennek az erejét, mint ahogy szükség volt Jézus idejében. Akkor sem lett mindenki hívővé, akiket meggyógyított, akik látták, hallották az ő csodát, akiket megvendégelt 5 kis kenyérből, 2 kis halból. A 4875. ember nem biztos, hogy hívő lett ettől. De nagyon sokan látták és érezték, hogy az Isten országa ott van köztük. És sokan ezért követték Jézust. Most testvérek, ez egy óriási teher rajtunk, tudom, hogy nekünk olyanoknak kéne lenni, mint az apostolok voltak. Olyanokká kéne válnunk, mint Jézus. hogy nem elég az, hogy csak beszélek az Istenről, hogy bizonyságot teszek róla, hanem valamiféle isteni erő megnyilvánulásnak is követnie kellene ezt. Ez óriási teher rajtunk, testvérek, de én hiszem azt, hogy csak rá kell csatlakoznunk a forrásra. Csak el kell kérjük a Szent Lelket, hogy betöltsön minket. Csak újra és újra be kell töltekezni. Az apostolok sem egyszer megkaptak valamit, aztán mentek vele életük végéig. Újra és újra, amikor szükség volt az isteni erő megnyilvánulására, beteltek Szent Lélekkel. Olvassátok el az apostolok cselekedeteiből. És mit mond Jézus is a pünkösdről? Apcsel 1.8, ezt olvastam az elején. Nem a ti dolgotok, hogy olyan alkalmakról, meg időpontokról tudjatok, amiket Isten nem akar nektek elmondani, de van itt egy fontosabb. Erőt kaptok, amikor eljön rátok a Szent Lélek, és tanúim lesztek. Erővel tanúim lesztek. Ezt várja tőlünk. Ő a forrás, a Szent Lélek, mi csak az eszközök vagyunk. Mint az elektromos áram, nem is látszik, hogy honnan jön. Bedugjuk a konnektorba, és egyszerűen működik, ami elektromosan működik. És senki nem akarja látni pontosan, konkrétan az áramot, de azt, hogy az működik, és annak kapcsán mi minden történik, azt igen, sokan tapasztaljuk. És valahogy így kéne a Szent Lélekkel is. Befejezem egy képpel, amivel kicsit utalnék arra, ahogyan kezdtem. Talán sokan ismeritek Munkácsinak a Krisztus Pilátus előtt című képét. És erről a képről sokféleképpen lehet beszélni, sokféleképpen lehet ehhez közelíteni, mint ahogy egy igéhez is, vagy egy ige hirdetéshez. Beszéltünk arról, hogy milyen vászonra festette a festő, milyen technikát használt, milyen festékeket, milyen lehetett az ecsete, mi volt a festő lelki világában. És ez művészettörténetileg biztos nagyon értékes és hasznos. De ha már Krisztus Pilátus előtt beszélhetünk arról is, hogy mi a teológiája ennek a dolognak, hogy a szenvedő Krisztus, a szenvedő messiás, akinek meg kell halnia a világ bűneiért, hogy mit kell ezért át kell élje azt, hogy Pilátus elítéli őt. Szóval beszélhetünk a teológus szemével, de azt gondolom a legjobb, ha úgy közelítünk ehhez a képhez, hogy egy kicsit elidőzünk, elmélkedünk rajta, és azt látjuk, hogy nem csak Krisztus van Pilátus előtt, hanem Pilátus van Krisztus előtt. Lehet, hogy most abban a pillanatban úgy tűnik, hogy Pilátus ítél a Krisztus fölött, de egyet tovább gondolunk, és azt fogjuk látni, hogy nem sokára megjelenik Pilátus Krisztus előtt. És attól függ, hogy mennyire befolyásol ez minket, hogy hogy nevezték el a képet. Azt gondolom, nagyon befolyásol. És amikor azt mondjuk, hogy Krisztus Pilátus előtt, én még nem olvastam ezt, soha nem is gondoltam arról, hogy megfordítsam ezt. Mert annyira befolyásol ez a cím, annyira befolyásol a szerzőnek talán az eredeti szándéka. De ugye mennyire igaz? Nem csak Krisztus van Pilátus előtt, hanem Pilátus ott van Krisztus előtt. Az ég és a föld ura előtt. A világ ítélő bírója előtt ott áll Pilátus. Csak abban a helyzetben most még neki egy kicsit más volt a történelmi helyzete. De ugyanez az ember nem sokára megjelent Krisztus ítélőszéke előtt. Tehát csak azt szeretném ezzel a történettel befejezésképpen mondani, hogy közelíthetünk úgy ehhez az igéhez, hogy az erők ideje elmúlt. Ezt tanítjuk, ezt halljuk. Csak gondolkozzunk el, hogy akkor az Isten országa nem múlt el. Gondolkozzunk el, akkor miért olyan száraz, miért olyan unalmas az, ami egy gyülekezetben történhet ma. Talán meg kellene fordítani. Ha nincsen jelen az Isten ereje, akkor nincsen jelen az Isten országa sem. A kettő egymás nélkül nem létezik. Nem beszélhetsz az Isten országáról úgy, hogy nem nyilvánulnak meg az Isten erői is, és nincsen erőközlés azon a helyen. Persze beszélni beszélhetünk, csak az emberek tudni és érezni fogják, hogy itt valami nem stimmel. Pünkösd erről szólt, testvérek, és mi magunk mindannyian tudjuk magunkba szerintem, és gondolkozzunk el ezen az úrvacsora alatt is, de kérhetjük majd az úrvacsorakor is, hogy Uram, töltsön be most a te Szent Lelked. Ahogy itt valaki 6 évvel ezelőtt ezt átélhette, miért ne élhetnénk át mi most? Most? hogy Isten lelke betölt, és ez az erőközlés, ez megindulhat a mi gyülekezetünkön keresztül is. Olyannyira, hogy lássák, érzékeljék az emberek, hogy ott van valami. Nem unalmas, nem valami száraz dolog, nem vagy kulturális esemény, mint bármi más a faluba, hanem valami erőközlés, ami megmagyarázhatatlan, illetve megmagyarázható, de egyedül csak a Szentlélek Isten ereje által. Ezért jöjjetek most a helyünkön maradva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád, és azt kell mondjuk, megítél minket a Te igéd, és szeretnénk bocsánatot kérni az egész egyház nevében azért, amikor ezt el is fogadtuk, hogy elég nekünk az, hogy beszélünk a Te országodról, elég nekünk az, hogy olvasunk erről, elég nekünk az ige hirdetés, meg azok a programok, amikkel próbáljuk helyettesíteni a Te szent lelkedet. De most, Urunk, ezt szeretnénk letenni bűnbánattal eléd, és itt hagyni a Te lábaidnál, és könyörögni, töltsd ki ránk a Te szent lelkedet, mint tetted annó 2000 éve az apostolaidra, és kérlek, mutasd meg, hogy ma is az Isten országa nem csak beszédben és nem beszédben áll, hanem erőben. Kérlek, ezeket az erőket közöld ma is, és ezért merünk most nyilvánosan is eléd jönni a presbiter testvérünkért, Viktorért. Könyörgünk azért, hogy áradjanak ki a Te erőid ma is, akár az imádságainkon, akár mint keresztül, de kérlek, mutasd meg nekünk azt, mutasd meg neki is azt, hogy ma is az Isten országa erőben áll. Köszönjük, hogy együtt hordozhatjuk, és köszönjük, hogy bárki, aki itt van most közöttünk, mind megtapasztalhatjuk azt, hogy a Te erőid ma is működnek, Te betöltesz minket, ha mi ezt hisszük és nyitottak vagyunk rá. Köszönjük neked a Te kegyelmedet az Úr Jézus nevében, és kérünk téged, hallgass meg most, ami csendben elmondott imádságainkat is.